8 óra, 7 perc van a Máriádóban a péntek reggeli napindítót hallják. Itt van velünk a telefonvonalban Kuzbány István. Nagy szeretettel köszöntünk, miről írunk, miről olvashatunk. A Magyar Kurírban nyilván a Bíborosi Konzisztóriummal bőven foglalkoztok.
Jó reggelt kívánok mindnektek, mint pedig a kedves hallgatóknak. Valóban, igen, de először azzal kezdeném, hogy ő megelőzte, hiszen kedden vízkereszt napja volt, és a Szentatya arra az eseményre hívta először a bíborosi testület tagjait, hiszen bezárta a ünnepélyes szentmise keretében, annak is az elején a Szent Péter Bazilikának a szent kapuját. Ezzel zárult az a szent év, ami a reménységnek lett dedikálva, és 2024. december 24-én Ferenc pápa nyitotta még meg a Szent Péter Bazilika kapuját, ezzel vette kezdetét, most ezzel ért véget. És valóban, ahogy említetted, rendkívüli konzisztóriumot, azaz bíborosi tanácskozást, a bíborosi kollégium tanácskozását hirdette meg, és hívta össze a Szentatya. Ez tegnap és tegnap előtt tartott, hát az ehhez köthető pápai beszédeket, illetve tegnap reggel Szent Péter Bazilika katedra oltáránál szentmisét ünnepeltek, együtt a Szentatya vezetésével ott is egy homiliát mondott, ezeket a beszédeket, szentbeszédet, ezt el lehet olvasni a Magyar Kurír oldalán. Illetve szerdán általános kihallgatást tartott a Szentatya a 6. Pál kihallgatási teremben, ahol ugye legutóbb befejezte már a Jézus Krisztus, ami reménységünk című katekézis sorozatot, ami végigment a szent év folyamán, és most egy újat kezdett meg. Mivel 60 éve zárult, ugye tavaly évigén ünnepeltük a II. Vatikán zsinat, ezért a Szentatya úgy döntött, hogy a II. Vatikán zsinatra emlékezve ennek szenteli a katekézis sorozatát, ez is elolvasható a Magyar Kuríron. A héten már a behavazott Magyarországon egy ünnepet tartottak, méghozzá Pécset. Ugye a ciszterci rend átvette a pécsi Szent Margit óvodát, általános iskolát és gimnáziumot, ami szemben található a pécsi székesegyházzal, és ennek a ciszterci iskola fenntartó központnak volt egy nagyon szép ünnepe, megújult a belső udvara, ezt megáldották, és hát erről is képes beszámoló olvasható. És ha már korábban ugye említettem vízkereszt ünnepét, akkor két cikket a sokból hadd ajánljak a kedves hallgatóknak. Az egyik, hogy hétvégén a Balaton vizét megáldották a tihanyi bencések, erről egy nagyon szép képes beszámoló olvasható, és ahogy már megszoktuk Kocsis Fülöp görög katolikus metropolitától, ő ugye megáldotta egy szent liturgiát követően vízkereszt napján a Dunát, és ott is jelen voltunk, és arról is egy képes, szöveges beszámoló olvasható.
És hát ugye legtöbb helyen, nagyon sok helyen, akár püspöki szentmisék, akár pedig házszentelések is történtek a héten, hiszen vízkereszthez kapcsolódik a házszentelésnek a szokása, és egy néhány főbb helyről szintén olvashatunk a Magyar Kurírban.
Pontosan. Hát ezzel kapcsolatban a fehérvári Jákó, aki a római pápai Szent Anzelmnek, a pápai egyetemnek a rektora, ő meg is fogalmazta gondolatait a házszentelés, ahogy régiesen mondjuk, hogy ez tulajdonképpen a házaknak és a benne lakóknak a megállását takarja. Ezzel kapcsolatban akár a liturgikus, akár a teológiai gondolatokat el lehet olvasni az oldalunkon.
Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
Köszönöm szépen én is, és áldott hétvégét kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Kuzmány Istvánnal beszélgetünk a Magyar Kurírnak a különböző cikkeiről, tartalmairól, vízkereszt ünnepe kapcsán, de még vízkeresztet ugye megelőzi a január 1-e, meg a két ünnep közti időszak, amikor Tézében ifjúsági találkozó van, és Ágoston Ágostonnal beszélgettünk ugye a hazaúton a múlt héten, úgyhogy most megérkezett Ágoston, hazaérkezett. Itt van velünk, úgyhogy egy picit mesélj erről a tízéi találkozóról, kérünk.
Jó reggelt, szervusztok! Én szeretettel köszöntöm a hallgatókat és benneteket is. Valóban megérkeztünk, 250-en voltunk kint Magyarországról, magyar résztvevők, fiatalok, illetve önkéntesek is voltak, akik bekapcsolódtak az ottani szervező munkába. Ugye ez a 48. évvégi tézé találkozó Párizsban volt idén, és hát 19 órás buszút végén érkeztünk meg. Két busz ment Debrecenből, és két busz pedig innen Budapestről.
Én éppen azt számolgattam, hogy ha ez ott a 48., akkor 48 évvel ezelőtt volt az első, vagy pedig volt, amikor duplázódtak valami találkozók. Tehát
1978-ban volt az első, tehát minden évben volt találkozó, és akkor is, amikor ugye járványhelyzet volt, akkor nem évvégi volt, hanem a nyárra tolták, úgymond, de minden évben megtartották a találkozót, úgyhogy 27-ről 28-ra akkor lesz az 50.
És egyébként az elsők is valamilyen nagyvárosban voltak, vagy az elsők még Tézében? A szilveszteri találkozó.
Több volt akkor Tézében, de hát azért nyilván ez a találkozó, ez kinőtte magát, tehát, hogy emlékezhetünk rá, 1991-ben szerintem a hallgatók közül is többen voltak, vagy résztvevők, vagy olyanok, akik szállást adtak.
Meg 2001-ben is.
Meg 2001-ben is, bizony. 91-ben akkor aztán 70 ezeren voltak, 2001-ben is. Pont tegnap előtt beszéltem valakivel, hogy hát tele volt a város, tele volt Budapest vidám, jóarcú fiatalokkal, akik énekeltek buszon, villamoson, mindenfelé, és hát ilyen imádságos légkörben telt az a szilveszter. Mi akkor ugye a Józsefvárosi plébánia révén kapcsolódtunk be, nekem az volt az első, ez a párizsi, ez a hatodik alkalmam volt, hogy részt vettem. Most több mint 15 ezeren voltunk Párizsban, Európából, de egyébként a világ minden részéről jönnek ilyenkor résztvevők.
De ez érdekes, hogy amikor itt volt, akkor 70 ezeren voltak.
91-ben 70 ezeren
voltak. Hogy ez most ilyen. Így tendencia, hogy azért viszonylag visszaesett, tehát hogy
abszolút,
kevesebben mennek.
Igen. De hogy minden más hasonló jellegű eseménynek is jellemzője, hogy kicsit kevesebben vannak, tehát hogy meg nyilván ugye, kontinenstől, kultúrától is függ bizonyos dolog, de hogy tudom, nyilván ha mondjuk az ifjúsági világtalálkozóra gondolunk, akkor mondjuk a Fülöp-szigeteken biztos, hogy sokszorosa lesz annak, ami mondjuk itt Európában, de hát vannak bizonyos korszakoknak bizonyos tendenciái, nyilván valamikor lesz jobb, lesz gyengébb, de most ezek a tezé találkozók utóbbi években igen, ilyen 15-20 ezer fő környékén vannak létszámban.
Érdekes lenne ezeknek az okát, tehát ez mondjuk igen. Egy szociológusnak a feladata, hogy egy kicsit megnézze, hogy vajon minek köszönhető ez.
Egy 90-es évek elején...
Nem volt szabad semmit csinálni, nem? Vagy,
pont hogy akkor, hogy már lehetett.
Igen. Bocsánat, már lehetett. Már
igen, akkor végre
volt az emberekben egy érdeklődés, hogy igen. Akkor, és na, tehát, hogy nem akarom ide bekeverni a népszámlálási adatokat, de hogy akkor ott tényleg volt egy ilyen nagy-nagy fellángolás, hogy akkor akár még akkor még Magyarországon viszonylag ismeretlennek számító Gyárosszó koncertjére is 90-ben volt, 1990-ben, akkor telefonhívásokkal, plébániákra kimenő telefonhívásokkal megtelt az aréna. Ma már ez elképzelhetetlen lenne, tehát, hogy igen, vannak bizonyos tendenciák, és de én azt gondolom, hogy így, tehát most is csodálatosan szép volt ez a mostani találkozó, tehát hogy lelkiekben ugyanúgy rengeteget adott, és hogy talán ez a 15 ezer fiatal még talán még inkább elkötelezett, tehát hogy látszott, hogy olyan emberek, résztvevők, önkéntesek jönnek, akik ezt nem csak érdeklődésből, hanem úgy valóban nagyon komolyan gondolják, és hogy gyakorlóak, és hogy az ökumené irányába is nagyon nyitottak, és hogy ilyen kalandokra, hogy a szilvesztert azt egy másik városban tölteni, erre is abszolút nyitottság van bennük, családoknál aludni, nekünk is csodálatos befogadó családunk volt, két olasz fiatallal voltam együtt, hármunkat fogadtak be, és hazafelé a buszon, az élménybeszámolónál itt tényleg mindenkiből így dőltek az élmények, hogy milyen csodálatosak voltak az esti imák, vagy a családdal milyen kapcsolat alakult, vagy a befogadó egyházközség, vagy az, hogy ott az Eiffel-torony előtti téren osztogatták nekünk az ennivalót, akkor kaptuk meg az ebédet, a uzsonnát, és hogy ott lehetett egymással beszélgetni, kapcsolatot építeni, és mivel ott is mínuszok voltak, ezért hát például a lengyelek pillanatokon belül elindítottak ilyen körtáncokat, hogy ne fagyjunk meg ilyesmi, úgyhogy...
Ott a lengyelek, inkább a déliekről jellemző ez a állandóan táncolunk és ugrálunk és mozgunk.
Most valahogy, jobban a lengyelekre volt jellemző, ahogy azért néhányakkal beszéltük, hogy oké, Párizs ilyen agglomerációval együtt 8 milliós, és hogy egy kicsit azt éreztük, hogy most ez a tezé találkozó talán egy picit elveszett ebben a hatalmas metropoliszban, de hogy azért még mindig megvoltak azok az élmények, például, hogy jövünk befelé a belvárosba egy vonattal, és akkor a szomszéd vagomból egyszer csak tezé énekek szólalnak meg, vagy ütemes kaps, vagy az, hogy a fiatalok próbálnak minél többeket az utcán is megszólítani, hogy mondják nekik, hogy milyen csodálatos találkozó van itt. Úgyhogy ez ennek a hangulata, ez most is abszolút megvolt.
Tengeren túlról lehet tudni, hogy érkeztek? Vagy azért zömmel biztos európai országból.
Zömmel európai, igen, európai, tehát hogy a nevében is benne van, európai évvégi tezé találkozó, de hogy én Venezuelából érkezett részvevővel is találkoztam.
És van esetleg más földrészen is ilyen találkozó, ilyen jellegű?
Ilyen jellegű nincs, a tezéi közösség viszont van. Tehát ők ugye van egy kisebb közösség Szingapúrban, Kubában, itt néhány emberre kell csak gondolni, tehát összesen van 80 tezéi szerzetes, ő nagy részük 60 fő itt Franciaországban, vagy Franciaországban tézében él és dolgozik, és 20-an a világ sok-sok különböző pontjai.
Ugye van egy magyar, van egy magyar szerzetes is.
András testvér.
Az András testvér, ő esetleg ott volt, vagy talál?
Ő itt volt, igen, Párizsban ott volt.
Lehetett velük, vagy vele beszélni?
Igen, lehetett vele beszélni, abszolút megszólíthatóak ilyenkor. A déli imádságokon és az esti imák után is, úgyhogy, meg hát volt magyar találkozó, ilyenkor a tezé találkozóknak ez egy ilyen sajátossága, hogy a nemzetek külön is találkoznak, és akkor nyilván együtt éneklünk ott is, vagy ilyen információkat mondunk egymásnak, hogy az országban hol vannak különböző ilyen tezé imacsoportok, hogy minél többen tudjanak ezekről, milyen élményeink, tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban. Úgyhogy a másik kérdésetekre kitérve, a 49. találkozó Lengyelországban lesz, hogy a lengyeleknél nagyon-nagyon népszerű a tezé közösség, és remélem, jól ejtem, Lúdzsban lesz közép-Lengyelországban. Igen.
Igen. Az még egy érdekes kérdés, csak erre most már nem lesz időnk erről beszélni, hogy lehet, hogy legközelebb kísérjük, hogy mi a rossz ez a következő, hogy hatása. Tehát, hogy ott van egy fiatal a tízé találkozón, néhány napig ott együtt imádkozunk, és akkor hazamegy, és akkor utána mi történik? Utána ő intenzívebben bekapcsolódik a plébániai közösségbe, vagy visszatottjon abba a éppen, hogy...
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és valóban egy hét múlva, hogy beszélgessünk róla, de hogy itt pontosan ez lenne a cél, hogy köteleződj el jobban a közösségedben, ugye itt katolikusok, reformátusok, evangélikusok, akár baptisták is vannak, és hogy egyházadban, közösségedben jobban köteleződj el. Nekem az volt most a tapasztalatom, de hát ez csak a mi kis 50 fős buszunk alapján mondhatom, hogy igen, azért ide olyan fiatalok jönnek, akik már eleve elkötelezettek, és azért olyanok is most a mi buszunkon, hála Istennek, elég sokan voltak ilyenek, akik a tezére ilyen érdeklődésből jöttek el. Tehát amikor megkérdeztem, hogy ki az, aki először van tezére találkozón, akkor azért 80% föltette a kezét. De hogy látszik, hogy egyébként pedig a saját közösségükben ezek elkötelezett fiatalok.
Hát köszönjük szépen, hogy erről a fontos témáról beszélgetünk, a szép találkozóról, és akkor köszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy minket választottak. Áldás, sok áldást kívánunk a mai napra is. Elbúcsúzik a mostani stáb.
Gőbel Ágoston.
Németh Zsuzsa.
És Fülöp Ákos. Dicsértessék a Jézus Krisztus.